Az előadáshoz tartozó képanyagot a kerak.hu honlapon a médiatár, dokumentumtár és az egészségfórum almappában lehet megtalálni. Tehát a mai témánk a bibliai növények lennének, és a vetítendő anyagot azt megpróbálom betenni, hogy mindenki lássa. A mai alkalmat is az Édentől kell kezdeni. Az Éden adta az Isten teremtette, és a Mózes első könyve, a Biblia elején olvashatjuk ezt, hogy ültetett az Úristen egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót. Látta Isten, hogy minden, amit teremtett, az igen jó. Tehát az Isten nem egy lakótelepre, egy városba teremtette az embert, hanem növények közé, állatok közé egy gyönyörű kertet kaptunk. És így emlékezik a Biblia erről a kertről, hogy minden igen jó volt. Itt képként meg se tudom közelíteni az édeni állapotokat. Ez a fantáziánkra van bízva, a lehető legszebb tájat itt elképzelhetjük, érintetlen természetet. És Ellen White azt írja, hogy a bűntől érintetlen gyönyörű természetben kaptak nevelést ősszüleink. Az Éden kertje volt a tanterem, a természet a tankönyv, maga a teremtő a tanító, és ősszüleink voltak a tanulók. Tehát a természetben, a növények közelségében tanította Isten az embert az ő jellemére, az ő bölcsességére. Nézzük azt, hogy hol is volt az Éden, milyen volt a klímája, milyen volt a vízellátottsága, hiszen ezek alapvetően meghatározzák, hogy milyen növények élhettek azon a területen. Azt tudhatjuk a Mózes első könyve második fejezete 14-esről, hogy folyóvíz jött ki az Édenből a kert megöntözésére, és az onnan elágazott, és 4 főágra szakadt. A 4. folyóvíz pedig az Eufrátesz volt. És ugye tökéletes volt a klímája, a vízellátottsága, tudjuk, az életek egyik alapja a víz, és minden adott volt ebben a kertben. És Isten ebben a kertben megmondta azt, hogy mik azok a legjobb táplálékok, amelyek az embert a legegészségesebb állapotba, a boldogságát elősegíti. És ezek a maghozó füvek voltak, a maghozó gyümölcsök, bőséggel teremtek, a legkülönbözőbb félék lehettek, erről sokat nem tudunk. És a bűneset után pedig kiegészültek a mezőnek füvével, amiben a zöldségnövények, a gyógynövények is beletartoznak. És sajnos a bűneset következtében megváltozott a klíma is, mindenre kihatott a bűneset, a növényvilágra is, és tövést és bogáncsot kezdett teremni a föld, és a munka is fárasztóvá vált. A Bibliában mintegy 250 növényfaj szerepel, és ebből kb. 110 jól azonosítható. A mai alkalommal természetesen az időkeret miatt is csak egy kis részükre tudok kitérni, a leggyakrabban előfordulókra, amelyek jól azonosítottak. Isten ígérete viszont a mai bogáncsot, tövist termő időszakban is áll, hogy ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, akkor esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mező fája is, megtermi gyümölcsét, a cséplésetek ott éri a születet, a szület ott éri a vetést, és elégségig esztek. és bátorságosan lakhattok a ti földeteken. Tehát az Isten ígérete még ma is áll. Látjuk, hogy a természeti katasztrófa küszöbén áll a világunk, de Isten megígérte, hogy amíg föld lesz, lesz vetés és aratás, nyár és tél meg nem szűnnek. Az első növény, amiről szeretnék kicsit bővebben szólni, a papírusz vagy papírsárcs, egy nádféle, amelyik az egyiptomi Nílus folyó mentén fordult elő legnagyobb mennyiségben, legtöbbet onnan tudták kitermelni, de azért az Izrael vidékén és a Genezáreti tó környékén is megélt ez a sárs. Azt kell ismerni róla, hogy a szárazságot nehezen viseli, tehát fontos a vízellátás, tehát fontos a megfelelő vízellátás, az alacsony vízellátás elpusztítja a növényt. A növénynek kúszó gyökértörzse van, és ezekből a ilyen tarackszerű gyökerekből hajt ki ez a nádféle vagy sásféle növény. Itt láthatók jobboldali képen a szára, ilyen háromszögletű alakú, és 3-5 méteres ilyen hosszú szárakat fejleszt, tehát hatalmas példányai vannak, gondoljuk el, 3-5 méter, és rugalmas a szára, és ennek a külső zöld részét, a külső kéreg részét lehántják, és belül a puha háncsot használják fel a papír készítésre. Ezt használták fel a Bibliát írók, fordítók, ezt készítők, a papírusz tekercseket készítők is ezt a sást növénynek a szárát használták fel. De nem csak ezek a hártyáknak a készítésére használták, hanem az erős rostjaiból akár hajót is lehetett készíteni, vitorlát szőhettek belőle, kötelet fontak, aztán kisebb használati tárgyakat is készítettek, kosarat fontak, sarút, szandált készítettek, és érdekes, hogy megjegyzi az irodalom azt, hogy a hamuját még gyógyításra is felhasználták. Nézzük ezt a papírusból készített tekercset, hogy is áll össze. Ezt a szárat, szárnak a belső szivacsos részét felszeletelték, és a baloldali képen láthatjuk ezeket a csíkokat, ilyen csíkokra, 30-40 cm-es csíkokra, és ezeket egymás mellé helyezték, hogy fedjék egymást valamennyire, függőlegesen is, és vízszintesen, és akkor így alakult ki ez a hártya. Ezeket elsimították, összedolgozták, és ilyen ezekből bármilyen hosszú tekercset tudtak készíteni. A földközi tengeri kikötőben volt a papírusz sás szállításnak a kereskedelmi központja, és ezt a várost Biblosnak hívták, és erről kezdték el ezeket a tekercseket Biblionnak nevezni, és ennek a görög szónak a többes száma a Biblia, innen származik a Biblia elnevezés. A Bibliában az Úr Jézus földi szolgálata során is láthatjuk, hogy sokat beszélt a növényekről, sokszor használta példaként a növényeket, a hétköznapi életből vette a növényi példákat, és az egyik ilyen növény, amiről beszélt, még a szolgálata elején, a Galileai tengerpartján, a hegyi beszédben, az a lilium volt. Egy nagyon szép hasonlat, nagyon bátorító az ember számára, amit mondott erről az Úr Jézus. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezőliliomait. Mi módon növekednek, nem ulkálkodnak, nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruháza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Máté evangélium a 6. fejezetében található ez a rész. A képeken különböző lilium virágokat láthatunk, és ezek nem nemesített virágok, láthatjuk, hogy milyen szépek, amik a természetben előfordulnak. Sokféle fajtája, fehér lilium, vörös lilium, egy másik, kockás liliumok. Tehát annyi, rengetegféle fajtája van, és hát ha arra gondolunk, hogy Salamon öltözete is milyen gazdag lehetett, milyen drága lehetett, és mégis elmarad a növények szépsége mellett, akkor láthatjuk azt, hogy nem jó aggodalmaskodni semmi felül, amit az Isten megígért. A következő növény a valódi vagy arab tömjénfa. A tömjénről is többször olvasunk a Bibliában. Az Úr Jézus születését köszöntő bölcsek ajándékainak az egyike is tömjén volt, de ezen kívül egy a vallási szolgálatokban is sok részében használták, mint a füstöléshez is, és egyéb feladatokban is, vagy egyéb helyeken is. Az értéke az arannyal volt egyenértékű, és drágakövekkel volt egyenértékű, de itt Izrael vidékén nem fordult elő, illetve a Palesztinába importálták. Tudunk arról, hogy Sába királynője volt az egyik legnagyobb szállítója a tömjénnek etióp területről. Ismert a tömjének sokféle gyógyhatása is, majd a Fejl Ági fog részletesebben az illóolajokról és azok gyógyhatásairól is szólni. Én csak most röviden néhányat szeretnék kiemelni. Gyakorlatilag a tömjént az olajok királyának is nevezik, olyan sokrétű a hatása, belsőleg és külsőleg, belsőleg az idegrendszerre is hat nyugtatóan, a depressziót is enyhíti, gyulladás csökkentő hatása van, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, emésztő rendszert gyógyítja, májműködés segíti, az immunrendszer támogatja, tehát nagyon sokrétű a hatása, és külsőleg is sebgyógyító, fertőtlenítő szemölcsökre is, bizonyos szemölcsökre is használható, és gyermekeknél is fel lehet használni. Tehát sokrétű a hatása. A képen a mirhafa, valódi mirhafa képei láthatók. A jobb oldalon van ez a mirha, ez a gyantaszerű anyag, amit a fa kiválaszt. Ez egy kisebb fa, láthatjuk a képekről is. Dél-Arábiában és Észak-Afrikában az őshonos növénye, és a zsidók ehhez is csak cserekereskedelem útján jutottak hozzá. Szintén nagy értéke volt, és ma is egy értékes gyógynövény. A fának a gyantajáratú ág végein válnak ki ezek a növényből, ezek az apró cseppek, és ez gyorsan a levegő megszilárdul, és ez adja ezt a ragadós balzsamot. Gyakran borral keverték, és fájdalomcsillapítóként félelemenyítésére adták a halálra ítéltek. Tudjuk, hogy az Úr Jézusnak is keresztelfeszítés előtt ilyen mirhás bort kínáltak, de ő nem fogadta el. És a fertőtlenítő hatása és a kellemes illata miatt is a holttestek bekenésére is használták. Tudjuk, hogy például Nikodémus is ilyen mirha és álói keveréket vitt az Úr Jézus testének a begöngyöléséhez, a gyógyba tekeréséhez. A mai használatáról csak annyit szeretnék mondani, hogy különböző fertőtlenít oldatokban, kozmetikumokban, szájvizekben, fogkrémekben használják fel. Következő szintén ilyen kellemes illatú, nagyon értékes illóolajokat tartalmazó növény a nárdus. A Himalájának a magas területein honos, nagyon ritka növény, és a gyökerében vannak ezek az értékes olajok, kellemes illatú olaj, fertőtlenítő hatása van, epilepszia, szívbetegségek ellen használták, de még leírja az irodalom azt is, hogy kolera gyógyítására is alkalmazták. És tudjuk azt, hogy az Úr Jézus lábára, amit Mária ráöntött, nagyon értékes olajat, az is nárdus olaj volt, amit a szelencében lezárva lehetett megvásárolni, és nagy, nagy vagyonokat ért egy ilyen szelencés nárdus olaj, és ezt Mária feltörte, és ezt töltötte Jézus lábára. És Jézus testének a bebalzsamozásához is felhasználták ezt az olajat is. A szíria ízsóp látható a képen. Ez az ízsóp elnevezés, ez nem azonos a nálunk levő ízsóppal, hanem ez egy gyakorlatilag a nálunk a szurokfűvel, az oregánóval azonosítható. És ez az oregánó, mint ahogy itt a bal szélső képen is talán jobban látható, olyan szürkés, és nagyon molyhos levelű, és ez amikor belemártották a folyadékba, vagy például mielőtt kivonultak volna az Egyiptomból a zsidók, a ajtó félfát meg kellett kenni vérrel, a bárány vérével, és ehhez használták ezt a növényt, ami jól megfogta a vért, és ezzel tudtak ráhinteni az ajtó félfára. De tisztító vízként is használták, bélpoklosság ellen is izsopos vízben fürdették a leprásokat is például. Tehát több ilyen célú felhasználása volt, hogy meghinteni valamit, vagy mosdatni valakit. A képen a Mária tövést, vagy szírtövést is láthatjuk. Ez a növény valamennyi részletében nagyon szúrós, nagyon tövéses. A levelei is, most nem tudtam olyan példányt ide hozni fényképben, de láthatjuk a virágról is. Gyakorlatilag, mint a bogáncs, úgy néz ki a növény. És az Izrael területén az utak szélén nő vadon előfordul. Nálunk nincsen, leginkább termesztésből származik a növény. És a magvai nagyon értékesek, mert a májra ható, a máj regenerálódását segítő, méretelenését segítő, epetermelődését javító anyagokat tartalmaz. Tehát magjából olajat is készítenek, de az egész magját is le lehet darálni, és akkor azt lehet így közvetlenül is a gyógyításra használni, beletenni ételbe. Mai nap is használjuk, tehát a mi gyógynövényes palettánkon is ott van ez a Mária tövis, mint egy nagyon hasznos gyógynövény. Majd a későbbiek során biztos, hogy előkerül még a növény, és majd többet is szeretnék róla mondani. Most egyelőre csak ezt említeném. A táplálék növények közül ugye egyik alapvető élelmiszer növény volt akkor is, mint ahogy ma is, a gabonafélék közül a búza és az árpa, és az egyik legtöbbet emlegetett növényünk a Bibliában, a gabona, ezek a gabonák, és az ezekből készült termékek. És a képen láthatjuk azt, hogy más formájúak voltak ezek a kenyerek, inkább ilyen lepényszerűek. És ezeket könnyen meg lehetett sütni, gyorsabban megsültek. De viszont a gabonának a megőrlése az nem kis munkával járt. Egy család számára elegendő, körülbelül 80 deka lisztet, körülbelül egy óra alatt lehetett elkészíteni ilyen kis malmokkal. Tehát fáradtságos munkával jutottak a liszthez és a kenyeret. Nem volt olyan egyszerű elkészíteni, mint ahogy manapság. Könnyen összeállítjuk és megdagasztjuk, és már is elkészül a kenyér. És a Bibliából ismert Ezékiel könyvéből, 4. fejezetben olvashatunk arról, hogy Isten meghatározta azt, hogy milyen kenyeret egyen Ezékiel, amikor gyakorlatilag ezt a profétikus üzenetet, amit Isten küldött ezt a népnek, be kellett mutatnia a saját magatartásával. Be volt gabonaféle, búzát, árpát tartalmazott, és mellette hüvelyes zöldségeket, babot, lencsét, kölest, és ugye a gabonafélék közül tönkölyt, és ezekből kellett kenyeret készíteni. És ugye láthatjuk az összetételéből is, hogy ez mennyire tápláló volt. a babfélék is tele vannak különböző aminósavakkal, vitaminokkal, ásványanyagokkal, és rostok is ott vannak, ami tulajdonképpen az ideális táplálék összetételt is jelenti. És a búzánál szintén ott fehérjében gazdag, és ugyanezeket szinte el lehet mondani, és az árpánál. Tehát ez az egész együtt, a gabonák aminósava és a hüvelyesek aminósava is kiegészítette egymást. Ma úgy mondanánk, hogy komplettálva volt az étel. Tehát egy nagyon, nagyon tápanyagdús, gazdag, egészséges táplálék, és ma is el lehet készíteni ezt, és finom ízű is az ilyen ebből készült kenyér. És a gabonák mellett beszél a Biblia a konkorról is, amelyik egy gyakori gyomnövény volt, és nálunk is előfordul a konkoly, de a nálunk levő konkoly az kicsit más. Itt a jobb alsó képen láthatjuk, nem tudtam erről csíra növényt hozni, de nem erről a növényről szól, amit mi konkolynak nevezzünk a Biblia, hanem egy valóban a gabonához hasonló, egy fűféle, amely egészen csíra növény korában szinte teljesen hasonló a búzához, vagy a gabonákhoz, a többi gabonához is, és szétválaszthatatlan. És erre utal az Úr Jézus, hogy nem lehet szétválasztani a búzát és a konkolyt, ugyanúgy nem lehet szétválasztani azt, aki az Isten gyermeke, attól, aki nem az ő gyermeke. Ezt csak az Isten tudja, Isten képes erre. És azt is tudhatjuk erről a növényről, hogy ha ez belekerült a gabona közé, ennek a magja, akkor ez kárt okoz, mert egy mérgező hatóanyagot tartalmaz, és fejfájást, görcsöt, különböző keringési zavarokat, sőt, még súlyos esetben fulladásos halált is előidézhetett. Nálunk örülhetünk annak, hogy csak ritkán fordul elő ez a növény. A kölest látjuk a képen. A kölesnek is több fajtája létezett, mint ahogy nálunk is ismert a aranyköles, barna köles, sárgabb színű köles, tehát többféle fajta, amelyeknek magas a B-vitamin tartalma, ásványi anyagokból is többféle tartalmaz, vasat, magnéziumot, cinket, és egyéb értékes anyagait, például az omega-3 zsírsavakból, linolsavat, kovasavat is tartalmaz, ami például a tüdő szöveteinek az erősítését is szolgálta, illetve szolgálja, tehát ma is ezt segíti, ha kölest fogyaszt valaki. A lecitinről tudjuk, ami szintén van a kölesben, hogy az agy működését javítja, lugosító hatása van, nagyon-nagyon sokféle jótékony hatása van az érrendszerre, a koleszterére, az ízületekre, és a kovasav tartalma miatt nem csak a tüdőszövetét erősíti, hanem a haj, a köröm erősségét is javítja, a fogat, izmokat erősíti, védi a vessét, a húgyutakat a fertőzésektől, májműködést segítő. Tehát emésztőrendszer nyálkahártyáját védi, immunerősítő, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon érdemes ezt kölest beiktatni a heti étrendbe, az étkezések közé. A lencse az egyik legjobb fehérjeforrás, a szója után a legmagasabb a fehérje tartalma, 26%, és könnyen emészthető, az is az előnye. Magas a szénhidrát tartalma, jól felszívódik, viszont a glikémiás indexe az alacsony, stabilizálja a vércukorszintet, tehát a cukorbetegek, diétázók számára is nagyon kedvező. Magas a rost tartalma, és antioxidánsok, vitaminok is találhatók benne, ásványi anyagok közül a vasat, káliumot, magnéziumot szeretném kiemelni. Erősíti az immunrendszert is, az interferon képződést. Tehát a lencse is egy könnyen, régen is nagyobb mennyiségben használták fel, és ma is egy nagyon egészséges, hüvelyes zöldségnövényünk. Könnyen csiráztatható is a lencse, pár nap alatt már egy csirához jutunk, és a csira az pedig még több vitamint tartalmaz. Ezek a vitaminok, enzimek aktiválódnak. A hagymafélék és egy nagyon fontos táplálékforrás, táplálék kiegészítő volt a zsidó név vándorlása során is, és olvashatunk arról, hogy ugye még Egyiptomban is a kemény rabszolga munkához is kaptak hagymákat, amely nyilván egyrészt a fertőzésektől is védték őket. És ezekre a vándorlása során a zsidó nép így emlékezett, és kicsit sajnálták ezt az egyiptomi hagymákat, ételeket. Visszaemlékezünk a halakra, melyeket ettünk Egyiptomban ingyen, az uborkákra és a dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a fokhagymákra. Tehát láthatjuk, hogy milyen étrenden voltak. Uborkák, dinnyék, hagymák. Csak egy fél mondatban említeném meg, hogy a bal oldali képen a medvehagymát láthatjuk, és a tavasz a medvehagyma gyűjtésének a szezonja, tehát nem sokára már láthatjuk majd, hogy jön elő az első növények között, és akkor a levele gyűjthető a növénynek, és kellemes illatú, illetve erős fokhagyma illat, amiatt jól megtalálható az erdőkben, de az azonosításához ismerni kell, hogy melyik a mérgező, tehát a gyűjtéséhez jól fel kell tudni ismerni a növényt. A mustárfélék, többféle mustárt is használt a zsidó nép. A fekete mustár az egyik leggyakoribb, vagy barna mustár, fehér mustár, amit termesztettek. Genezárati tó környékén is termesztették. Egyrészt a mustárból olajat nyertek ki, gyógyhatású olajat. Milyen is az a mustár? Az Úr Jézus utalt rá, hogy amikor tanítványainak mondta, hogy ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, tehát ugye nagyon apró, nagyon kicsi magról van szó, de amikor az ottani fajta mustár felnövekedett, az egész fává nőtt. Tehát nem hasonlít ebben a nálunk termesztésben levő mustárokhoz, mert ezek nem nőnek olyan magasra, lágyabb, puhába száruk, tehát nem olyan, mint egy fa. Viszont ez a genezáreti tó környékén szaporodó, vagy termeszthető mustár, ez nagy, terebélyesen elágazó szárú növény volt. Akár 3-4 méteres magasságot is elérhetett, és dús lombozata még a madarak számára is egy búvóhely volt. Fészekrakás céljára is felhasználták a madarak. Tehát ez az a mustár, amiről példabeszédet mondott Jézus, hogy egy nagyon aprócska kicsi mag. És most a gyógynövények közül a mentáról szeretnék szólni. A Lukács evangéliumában az Úr Jézus említette, hogy megadjátok a dízsmát, vagyis a tizedet a mentából, a rutából és minden paréból. Tehát a menta a különböző fajtáit termesztették, a borsmenta vagy borsos mentát láthatjuk itt a felső képen, itt alul fodormentát, itt baloldalt pedig egy vad mentafajt, és ezek a növények értékesek voltak akkor is, ugye, hiszen azt olvastuk itt, hogy a tized fizetésére is felhasználták. És tudjuk, hogy egy nagyon illatos, illóolajtartalma miatt fertőtlenítő hatással van a borsmentának, különböző emésztési zavarokra, a légúti gyulladások gyógyítására is alkalmas, és ő kellemes ízű teát lehet készíteni. Tehát sok rétű a felhasználása, gyümölcssalátákhoz is hozzátehetjük. A borsmenta és a fodormenta íze között van különbség. A fodormenta íze az inkább a köményre hasonlít, de a hatásában azonosak. A csalánt láthatjuk a képen, az Ézsaiás könyvében olvashatunk a csalánról is. és táplálkozási célú felhasználását nem ismerem a Bibliából, de tudjuk azt, hogy a csípőssége az jellegzetes, és itt hazánkban gyógynövényként is fontos a csalán. Majd a későbbiek során szeretnék erről is a következő előadásokban erről a növényről is bővebben szólni. A len látható a képen. Itt elsődlegesen a Biblia a ruházati célú termesztéséről, tehát arról a lenről szól. Az egyik fontos alapanyaga volt a ruhának, az öltözékeknek a len, és ma is a természetes alapanyagból készült ruha az, ami a leginkább egészséges, amelyik azért a testnedveket is magába tudja szívni, az izzadságot is magába tudja szívni, és nem gyűjti be a port annyira, mint a szintetikus ruházat. A szintetikus ruházatnak megvan az a hatása, hogy elektrosztatikus, és a port is magába szívja, és ez nem olyan egészséges, mint a természetes anyagból, mondjuk például a lenből készült ruházat. A lenmagot láthatjuk. A galagonya virágos képét látjuk a monitoron. A Bírák könyvében olvashatunk a galagonyáról a 9. fejezet 14. versében. Nálunk gyógynövényként használjuk. Az ilyen irányú felhasználásáról nem tudok a Bibliában. Itt pedig a bogyós, a terméses ágát láthatjuk. A csipkebogyó is említi a Biblia, például a Mózes második könyvében az Úr a csipke bokorból szólt Mózeshez, és tudjuk, ez a bokor nem égett el, tehát különleges csodának volt az alapja, vagy a részese a csipkebogyó, csipkerózsa. Nézzünk fákat, fás növényeket, gyümölcsfákat, amelyekből épületeket, szerszámokat készítettek. Az egyik ilyen jellegzetes fája inkább a libanoni területnek volt, az a cédrus, libanoni cédrus, innen is kapta az elnevezését. Gyakran említi a Biblia a cédrust. A fenségesség, a hatalmasságnak a bemutatására, és azt láthatjuk, hogy hatalmasra megnőnek valóban a növények, 15-40 méter magasra is. Bár annak ellenére, hogy lassú növekedésű, hosszú életű a fa, és a jellegzetes szép formáját, terebélyességét csak idősebb korban láthatjuk. Örökzöld a fa. Különböző fajai nálunk is a dísznövénykertészet használja, nagyon dekoratívak. A tűlevelei jellegzetesen csomókban vannak, tehát itt a jobb oldali képen láthatjuk, hogy egy csomóból erednek a levelek, nem úgy, mint például a lucfenyő, vagy a karácsonyfánknál, vagy például még a hasonló a vörösfenyőnél is a levélzet, illetve hát ott nem tűlevelek, hanem kicsit más. Tehát érdekesek ezek a felálló tobozai, nagyon dekoratívak a zöld, örökzöld hajtásokon. És az is különleges a növénynél, hogy ősszel virágzik. Ugye azt tudjuk, hogy a növények nagy része azért a tavaszi szezonban, vagy nyáron virágzik, ősszel már kevesebb, és különösen az örökzöldek közül. Milyen a fája? Ugye azt ismerhetjük, hogy nagyon kemény, nagyon tartós, és gyantaanyagokat tartalmaz, és ezért, és ez tette arra alkalmassá, hogy hajók készülhettek belőle, épületeket építettek, és például tudjuk jól, hogy Salamon a jeruzsálemi templom építéséhez is felhasználta a libanoni cédrusokat. Nagy mennyiséget szállítottak a jeruzsálemi templom építéséhez a cédrusokból. És ismert a Csontvárit is megihlette ez a fa, és több képet is festett a cédrusról, libanoni cédrusról, a zarándoklás a cédrusokhoz, illetve a magányos cédrus képeit. amelyben szintén a fa különleges szépségét mutatta be, amely erőt és kecsességet is mutat annak ellenére. Egy másik örökzöld fa a jeruzsálemi fenyő, amelyet szintén használtak építkezéshez, mert erős, kemény a fája. Ezt is használta, ezt fenyőt is használta Salamon a templom építéséhez, és az egyszerűbb házak építéséhez is használták, illetve a mennyezetét is ebből készítették. Ez viszont már honos itt Palesztinában is, ültették is. Azt feltételezik, hogy Jézus keresztfája is valószínűleg ebből a fenyőből készülhetett. Egy másik örökzöld növény, a már nem fenyő, de a tű leveleiben hasonló, ez a ciprusféle, Cupressus sempervirensnek hívják, gófertfának is nevezték, így jobban ismerjük, és gondolom, hogy sokunknak beugrik az, hogy a Noé bárkája is feltételezhetően egy ilyen góferfából, ebből a ciprusból készülhetett ez a nagy, hatalmas méretű bárka. És ebben az Izrael történetében láthatjuk, hogy Libanonon is, és a Kilikia dombvidékén is, 1000 méter feletti területeken is vadon volt található. És egy ilyen szárazságtűrő, örökzöld növény, aromás illatú, a levelei is, a fája is, és amellett, hogy épületekhez is felhasználták, emellett meg szerszámokat is készítettek, bútorokat is készítettek belőle. A képen a föníciai boróka vagy hangafa látható. Borókák nálunk is vannak, vadon is előfordulnak, de ez más fajta. De hasonló az itthoni borókáinkhoz, az a vékony, keskeny levele a növénynek, és a kerek kisebb méretű bogyói. És mediterrán területeken fordul elő, mediterrán partokat, földközi tengerpartját övezi, kisebb fa vagy bokor, és szereti a napos, meleg helyeket, jól bírja a szárazságot. Jeremiás könyvében olvashatunk róla. Olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Tehát látható, hogy a sivatag, sovány és lakhatatlan földön is megél ez a növény. És Dániel könyvében is olvashatunk erről a hangafáról, amelyet ezzel a föníciai borókával azonosítottak. Többször olvashatunk akáciákról, vagy rosszul fordítva akácfákról. Ez egészen biztos, hogy nem a nálunk előforduló akácról van szó, hiszen az akác észak-amerikai faj, tehát nem élhetett a Szentföldön, inkább az akáciák lehettek, amelyek levelükben, azért meg a fa alakjában, formájában is bizonyos mértékig hasonlóak azért az akácunkhoz, de nem azonos vele. És ebből a fának a faanyagából készült például a szent sátor és a tartozékai és az oltár tartozékai. Aztán érdekes, hogy a 10 parancsolat 2 kő tábláját ilyen akáciafából készült ládában tartották, és Mikeás könyvében azt is olvashatjuk, hogy hárfát is készítettek belőle, tehát sokrétű volt a felhasználása. A tölgyek többféle faját, többféle tölgyfát említ a Biblia. A palesztin tölgy, vagy a másik, a táborhegyi tölgy is ismert, és a tölgy kérgéből cserzőanyagot vontak ki, és a birkák bőrének a tartósítására, a cserzésére használták a magas cserzsav tartalmuk miatt, de ugyanakkor gyógyításra is használták, így mivel a cserzőanyag a fehérjéket kicsapja, fertőtlenít, így vérzést is csillapítottak vele, gyulladást csökkentettek vele. Kicsit ez a tölgy kupacsa a mi nálunk előforduló egyik tölgyfajhoz, a csertölgynek a kupacsához, tomakjához hasonló. A következő érdekes fa a terpentinfa, amiről szintén hallunk. A bálványimádással kapcsolódott össze a terpentin fáknak a neve, sajnos. és erről olvashatunk, hogy ez alatt oltárokat állítottak föl, de azt is tudjuk, hogy ez a terpentinfa azonos pisztácia fával, aminek jól ismerjük a pisztácia magját, termését, hogy ez milyen egészséges, kellemes ízű, de emellett egy mézgafa is ide tartozik, tehát ez a terpentinfák, ezek többféle, többfaj neveztek így, az összefoglaló neve volt ez az elnevezés. És a mézgafából egy gyantát vontak ki, amely nagyon értékes volt, és még ma is használatos. A babérfa látható a képen, a bal oldalon a levelei, virág és a bogyója, és a babér levelet mi is jól ismerjük. Egy kellemes fűszer a levele, de azt tudjuk a Bibliából, hogy meg egyéb történeti forrásokból is, hogy a sportolóknál a győzteseknek a babér koszorúja ebből volt, a koszorúja is babérlevélből volt. Tehát ezt is jelképezi a babér a győzelmet. A földközi tenger mediterrán területeinek örökzöld növénye. Nálunk nem él meg szabad földön ez a fajta, a babér, viszont díszváltozatai azok bírják a mi teleinket is, és ezek nagyon szép örökzöld levelű változatok. A babérnak az olaját használják ma is fertőtlenítő hatása miatt, és illetve az alvást elősegítő hatása van. Egyes irodalmi források szerint a pestis ellen is hatásos volt az illóolaja a növény. Egy különösen szép növény a mirtusz. Szintén a földközi tengervidékéről származik, de az ókorban többfelé is termesztették. Dúsan elágazó, sűrű lombú fa vagy cserje. Sok illóolajat tartalmaznak a virágai, levele is, és az ókorban is ismert gyógynövény volt. Például gyomorerősítő, emésztés segítő, vérzés csillapító, erek összehúzó hatása ismert volt. Izraelben a mirtusz ág az Isten békéjét sugározza. A mirtusz olaja tartalmazó hajtásait illatosítóként, füstölőszerként is használták. Például Eszter könyvének második fejezetében olvashatunk a mirtuszról. Szantálfa, vagy padukfa, de szintén nagyon értékes növény volt, és ma is a fája egy kemény és magas illóolajtartalmú, vöröses színű fa. A forgácsából gőzöléssel állították elő a vörös festéket, amit különböző bőráruk színezésére is felhasználtak. A Szent János kenyérfa leveles részét láthatjuk, és itt mellette a termését, amit talán így, mint karob, már valószínűleg mindannyian ismerünk. A termését láthatjuk, hogy hasonlít egy kicsit a akácnak a lapos terméséhez, vagy a Krisztus tövis növénynek is ilyen hasonló a termése, tehát több növényhez hasonló. És olvashatunk arról a Bibliából, hogy a keresztelő János a pusztában mézet emett, és valószínűleg a méz mellett a Szent János kenyérfa termését. Tehát nem sáskát, hanem az a sáskának a fordítása az valószínűleg egy növényre utalhatott, sáskafát említ az irodalom, hogy talán arra utalhatott, nem pedig a bogara tette keresztelő János. És nagyon értékes, nagyon érdekes az, és ahogy a magjai a Szent János kenyérnek, kenyérfának, azok gyakorlatilag szinte teljesen egyformák, azonos súlyúak, körülbelül egy mag 200 mg súlyú, és régen a különböző drágakövek mérésére használták, egy-egy karát, egy-egy magnak felelt meg, ugye a karát szót ma is ismerjük, tehát mint súlymérő eszközt használták ezeket a magokat. Egy másik nagyon értékes fája volt ennek az izraeli területnek, az ébenfa, illetve itt ide is több fa faj tartozik, csíkos fekete, tehát különböző íven fák. Itt a baloldali képen láthatjuk a különböző színét ennek a fának, és szintén az épületek, bútorok készítésére használták kemény fája, időálló tulajdonságai miatt hasznos volt erre a célra. És lehet, hogy kevésbé ismerjük azt, hogy már Magyarországon is termeszthető, a jobboldali képen látható gyümölcs, ez a datoyaszilva, vagy Diospyros kaki, a hivatalos latin neve, akár húrma néven is ismert, tehát többféle nevet van. És ez a növény is egy ilyen ébenfa, tehát rokona ennek a másik fajtáknak. A gránátalmát láthatjuk a képen, nagyon szép maga a növény is, dekoratívak ezek az alma gyümölcsök a bokron, és nálunk is lehet kapni a gyümölcseit, tudjuk, hogy sok-sok magot tartalmaznak, ilyen lédús szövettel körülvéve, lédús hússal körülvéve. Egyrészt díszítésre is felhasználták ezt a gyümölcsnek a formáját, a motívumokat. Mózes második könyvében is olvashatunk erről, hogy a Szent Sátornak egyes részeihez. És azt tudjuk erről a gyümölcsről, hogy nagyon egészséges, antioxidánsokat, antocián tartalmaz, különféle vitaminokat, B, C, E, K vitamint, ásványi anyagokat, kálcium, vas, mangán, és hogy daganatgátló hatását is tapasztalták vastagbél, leukémia, emlőrák esetén. Aztán változókorban prostata bántalmakra, trombózis, gátlás, vérnyomás csökkentő, tehát sok-sok mindenre gyógyító hatású. A fügét láthatjuk a képen, egy hatalmas füge példányt, több éves példányai nagyon terebélyesek, elágazóak, és a jobboldali képein láthatjuk magát a gyümölcsöt, és gyakorlatilag ez a virágzata a fának. Itt belül vannak a porzók, termők, és ez egy serleg virágzat. Azt tudnunk kell, hogy a bimbók már azelőtt megjelennek a növényen, hogy levelek kihajtanának, és ezért is fontos ezt ismerni, mert másként nem értjük meg azt, hogy az Úr Jézus, amikor a tanítványaival fügefa mellett mentek el, és az Úr Jézus egy gazdag, lombozatú fügefán kereste a gyümölcsöt, mikor nem volt fügeérés ideje, akkor miért mondta azt, hogy terméketlen a fügefa, miért áthozta meg? Mert akkor már lennie kellett volna rajta gyümölcsnek, hiszen már a lombja is ott volt, és a lombot megelőzően jönnek elő ezek a bimbók, láthatók ezek a bimbók, és ezt jó tudni, hogy megértsük ezt a történetet. És még több helyen olvashatunk a fügéről, Ezékiás király, mikor megbetegedett, akkor Isten a prófétát elküldte, hogy ezt egy ilyen fügekötést tegyen a lábán levő sebre, és ettől meggyógyult a király. Illetve tudjuk például még azt is, hogy Abigail a Dávid seregének is fügét ajándékozott, vagy az is ismert, hogy ókori olimpiai versenyzői felkészülésük idején több fügét fogyasztottak, hiszen ez nagyon tápláló, nagyon egészséges. Talán annyit még szeretnék megemlíteni, hogy ezeket a fügefákat gyakran kutak mellé ültették, azért, mert ilyen nagy terebélyes fává nő meg, és jó árnyékot tudott adni, elviselte a szárazságot, és a gyümölcse az egészséges volt, bőven termett, tehát egy értékes növény volt, és ma is az. A mediterrán vidékeken, sőt, hát hazánkban is most már nem csak a déli területeken, hanem az északabbi területeken is nevelhető napos területen a füge megterem. Két fajtája van, a gyümölcs két típusát ismerjük, zöldet és a kék gyümölcsű fügefajtákat. A következő képen a szőlő gyümölcsét láthatjuk. a gyümölcs, a szőlőt három fajtákat, három típusba lehet osztani, a fehér, a kék, és ugye ami a kettő között egy rózsaszínű típus. És azt lehet a Bibliában látni, hogy szinte a legtöbbet használt növény, legtöbbször idézett növény a szőlő, illetve a szőlővel kapcsolatos szőlőlébor. Tehát ebből is látható, hogy milyen jelentős volt abban a korban a szőlő termesztése. Palesztina területe kedvező volt ehhez, és főleg a lejtős területekre telepítették. A Bibliában, ha megnézzük az Ó és Új Szövetséget, minden végigvonul a szőlőnek a használata. Egyrészt a gyümölcse miatt, mint fontos tápnövény, élelmiszernövény, másrészt pedig, mint fontos szimbólum. Mert ahol a Bibliában említik, ahol szőlőt ültettek, ahol ehették, ihatták a tőkéknek a termését, ott jólét is volt, jólétre jellemző. Jólétet is szimbolizálta a szőlőgyümölcse. Először a Bibliában Noéval kapcsolatban találkozunk, sajnos lerészegedett a szőlő levétől, és majd később pedig láthatjuk, amikor a zsidó nép a Kánaán földjét felderítette, és a Mózes kiküldte a felderítő férfiakat, akkor hatalmas szőlőkültet értek vissza. Egy egyetlen fürtöt ketten tudtak csak elvinni, egy botra téve, tehát ebből is láthatjuk azt, hogy micsoda termékeny volt Kánaán területe, és akkor abban az időben is fontos volt a szőlő gyümölcsének a termesztése. A szőlőtő a profétáknál is gyakran előfordul, Izrael szimbólumaként jelenik meg. Aztán a Jézus példabeszédeinek is gyakran a témája, gyakran hasonlatként beszél a szőlőről, és a borról, a mustról. Például a irgalmas samaritánus történetéből azt is megtudhatjuk, hogy a samáriai ember, aki megszánta a szerencsétlen vérbefagyott embert, olajat és szőlőlevet vagy bort töltött a sebek fertőtlenítésére, gyógyítására. Ezzel kezelte a betegnek a sebeit. Tudnunk kell azt, hogy a magyarra borként fordított elnevezés egyaránt jelöli, mint az erjedt, mint pedig a frissen préselt, tehát az alkohol nélkül bíró levet, vagyis a mustott szőlőlevet. És itt szeretném megemlíteni a Sámuel Bakióki könyvét, a borszó a Bibliában, illetve Harsányi Sándor is foglalkozik ezzel a témával. A bor szó a Bibliában szinte ugyanaz az elnevezése a könyveiknek, és ezekben részletesebben leírja, hogy ez a szó, ezzel a bor szóval mi minden, milyen italokat is neveztek el, mi van mögötte. A bor tehát lehet az Isten áldásainak egyike. Ekkor természetesen az alkoholmentes levét értik rajta, ugyanakkor a részegség okozójaként is gyakran említi a Biblia, és ez esetben pedig ugye az alkoholos erjedt italról van szó. Azt láthatjuk még, hogy Krisztus első csodatétele is a borhoz kötődött a kánaáni mennyegzőn. János evangélium második fejezete beszél erről, illetve tudjuk, hogy az úrvacsorai szertartásban pedig a kovásztalan kenyér mellett az erjedetlen szőlőlevét, a mustot rendelte el Jézus az ő áldozatának az emlékezetére. Hogyan tartósították a szőlőt és a kipréselt levét? Erről sok mindent írnak az említett könyvek. Tehát akit ezek mélyebben érdekelnek, azt érdemes ebben a forrásban mélyebben kutatni, átnézni, olvasni. Az olajfa is a Biblia gyakran említett növénye közé tartozik. Sokrétű volt a felhasználása a bibliai korokban is. Például a vallási szertartásoknak egyik fontos kelléke volt, a mécseseknek az olaja volt, a papok, királyok felkenetéséhez is ezt használták, a Szentlélek jelképeként. A különböző áldozatokhoz, étel, béke áldozati felajánlásokhoz is ezt az olajat használták. Jeruzsálemi Getsemáné kertjében is olajfák voltak, ahol az Úr Jézus tanítványaival gyakran töltött el időt, és gyakran imádkozott. Tudjuk, hogy az irgalmas samaritánus története, mint Lukács evangélium a 10. fejezetében olvasható, ez a samaritánus a szerencsétlenül járt ember sebeire olajat töltött, és bort is, és ennek az olajnak fertőtlenítő és sebgyógyító hatása ismert. És az is eszünkbe juthat, hogy az özönvíz végén, amikor Noé kiengedte a galambot a bárkából, akkor a bárkába a galamb visszatérve olajlevelet hozott. Tehát már akkor is ez a fa, ez ismert volt, termett. És világításra, főzésre, gyógyítására is felhasználták. Néhány olajprést láthatunk, amellyel olajos magvakat, az olajbogyót is préselhették. Egy ilyen kőből kivájt rész, és azon egy ilyen hengert forgattak. És itt a jobb oldali képen látható egy ilyen nagyobb vas gyűjtő edényben befolyt az olaj, és abból gyűjtötték össze. Mit tartalmaz az olaj? A bogyók olaja, telítetlen olaj, egészséges, a szervezet számára az szív- és érrendszer gyógyító, trombózisgátló, vérnyomás csökkentő hatású. E-vitamin van benne, és ezen kívül pedig koleszterin szintet csökkenti, daganatgátló hatású, antioxidáns hatásai vannak. Külsőleg is használják. Nálunk mindegyik kapható, mint a zöld olajbogyó, mint pedig a fekete olajbogyó. Ez nem két különböző fajta, hanem még éretlenül leszedik, és így zölden megmarad. Különböző anyagokkal kezelik, és úgy lehet kapni sóval, és úgy tudom, hogy valamilyen vas vegyülettel, és úgy érlelik aztán, és a fekete olajbogyó az viszont már egy teljesen beérett bogyó. Ez az egészségesebb, ez az értékesebb a fekete olajbogyó, és annak van a értékes olaja, amit kipréselnek belőle. A datoja pálma látható a képen. A Közel-Kelet és Észak-Afrika fontos táplálékforrása, energiaforrása. Magas a szénhidrát tartalma, tudjuk a datoja gyümölcsének. Nagyon tápláló B-vitaminokat, ásványanyagokat tartalmaz. Különböző 23 féle aminosav van benne, tehát lisztet is helyettesíti, egy energiagazdag táplálékot ad. Gluténérzékenyek is használhatják. Antioxidáns hatása van. Fitoösztrogéneket is tartalmaz, amelyek enyhítik a változókori tüneteket. A bőr egészségéhez is hozzájárul. A mandula fa virágzó ágát látjuk a képen. Jelentős a mandula termésének a B- és E-vitamin tartalma, egészséges az olaja, telítetlen olaja, vasat, más ásványanyagokat is tartalmaz. A van mandulának magasabb a cián tartalma, a nemesített fajtáknak már elenyésző kevés, de tápláló volt amiatt, tömény volt amiatt, ezért túl sokat nem jó egyszerre fogyasztani belőle. Csökkenti a koleszterin szintet, cukorbetegek számára is kedvező, étrendi hatású mandula, jól ismert nálunk is, és nagyon értékes. a eperfának a terméses ágait látjuk képen. Mind a két fajtája gyakori, vadon is előfordul, a fekete változat és a fehér is. A fekete eperfa gyümölcsei azok egészségesebbek, a szív- és érrendszer is gyógyító flavonoidjai hatóanyagai miatt. A fehérben ez nincsen, viszont kellemes ízű gyümölcs, szénhidrátokban gazdag. Viszont az ismert, hogy a fehér eperfa levelei viszont a cukorbetegek számára kedvezőek, tehát cukorbetegség egy gyógyító hatása van. Lukács evangéliumában, a 17. fejezetben olvashatunk eperfáról. És amikor a zsidó nép elért a Kánaán határához, akkor Isten azt mondta a népnek, hogy az Úristen jó földre visz be téged búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma termőföldre, olajfa és méz termőföldre. Tehát egy nagyon bőven termő vidékre vitte be Isten a pusztában vándorló népet, akit Egyiptomból kihozott, illetve már az új generációt 40 év után. És ilyen volt a föld, hogy bőven termett. A Mózes 4. könyve 13. fejezetében olvashatunk arról, hogy milyen is volt az a szőlő, amit Kánaán vidékén találtak, ami ott termett, milyen méretű volt. Mikor eljutottak Eszkol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlőt, szőlőveszőt, egy szőlőfürttel, és ketten vitték azt rúdon, és a gránátalmákból és a füvékből is szakasztának. Tehát ismerjük, hogy a mai különböző szőlőfajtáknak mekkora a fürtje, de az, hogy két ember kellett ahhoz, hogy egy szőlőfürtöt vigyenek, abból feltételezhetjük, hogy milyen hatalmasak lehettek ezek a szőlő gyümölcsök, amik ott teremtek, milyen gazdagon termett az a föld. És erre a földre, a Kánaán vidékére vitte be Isten azt a népet. És nézzük meg a mai Izraelt, hogy csak röviden, hogy itt milyen növények fordulnak elő, milyen a mai helyzet a korábbi kánaáni állapothoz képest. Látjuk, hogy egy kis területre szorult vissza Izrael. A Jordán folyónak a baloldali része a földközi tenger partvidékén, a délkeleti földközi tengernek a délkeleti részén, és 1948-tól lett csak önálló állam Izrael, és egy picike terület a korábbiakhoz képest, és körülbelül, ha Magyarországhoz hasonlítjuk, egy dunántúlnyi méret a területe, tehát egy 20 ezer négyzetkilométer körüli, 120 kilométer széles, 410 kilométer hosszú, körülbelül 9 millió körüli lélekszámmal, tehát látjuk, hogy mennyire picike lett ez a nép, aki a pusztában több milliós nép vándorolt, és végül ezen a pici területen kaptak most országot 1948-tól. Milyen a klímája ennek a területnek? Mediterrán, szubtropusi, félsivatagi éghajlat jellemzi, száraz nyár, esős tél, csapadék, változó, korai esők jellemzik. Az Úr Jézus idejében is beszélt erről, hogy a magvetés környékén volt egy bőségesebb eső, és az aratás előtti időszakban szintén késő eső. Ha a domborzatát, Palesztina domborzatát megnézzük, akkor látjuk, hogy sok hegység van rajta a folyó és a tavaknak a két oldalán. A tengerparti részen van kisebb sík terület, és a távolabbi belsőbb részen egy képet láthatunk, egy tájképet láthatunk, a Hermon hegyét láthatjuk a távolban, és egy kicsit a növényzetet nézhetjük. Ugye eléggé kopár, illetve hát a fák, meg bokrok ritkábban fordulnak elő, összefüggő nagyobb faállomány, nagyobb erdők, tehát nem nagyon látunk. És egy területe ilyen sivatagos sziklás rész, a Negev sivatag. A sivatagban gyakorlatilag ennyire megrepedezett a talaj, kiszárad, az életnek a nyomai sincsenek, ha nincs eső. Amikor eső jön, akkor a magvak azonnal gyorsan kicsíráznak, kifejlődik a növény, amíg tart a csapadék. Az élet a bőségesebb, gazdagabb az oázisoknak a mentén. Láthatunk itt pálmafákat, datolyafákat. Itt is egy oázist láthatjuk, ilyen különböző örökzöld fákkal, pálmafákkal. A Genezáreti tónak a partját láthatjuk, a tóból egy kis részletet, és a parton levő pálmafák, illetve más lombos fák. Szintén Genezáreti tó partjáról itt láthatjuk a pálmafákat. A Jordán folyó és a parti részlete cserjékkel, vízkedvelő növényekkel övezett. Körülbelül 250 km hosszúságú a Jordán folyó. Talán ha Budapestről nézzük a távolságot, akkor a déli ország határi körülbelül ez a hosszúsága, ha valamihez viszonyítani szeretnénk. Vagy a Galileai tavat látjuk a képen, a háttérben, és itt előtt pedig olajfákat. Ugye eléggé ritkás a növényzet, tehát ez már messze van az édeni gazdag növényvilágtól. Genezáreti tó partja is eléggé sivár. A Genezáreti tó az kb. 10 km széles és 20 km hosszú. Összehasonlításul a Balaton az 8 km széles és 77 km hosszú. Tehát kb. Egy harmadnyi Balaton hosszúságú a Galileai tó. Vagy tengernek is, Galileai tengernek is mondja a Biblia. Ez arra is utal, hogy nagyon változékony volt az időjárása, és hirtelen gyorsan támadt a vihar a tavon. A Balatonnál is meg lehet élni ilyen hirtelen gyorsan támadó viharokat, hasonlóan a Galileai tengerhez, tóhoz. Itt is egy kicsit a partmenti részt láthatjuk, a növényeket, a bokrokat Galileai tó körül. És a növényekből, szintén Galilea környékéről származik ez a fotó. Pálmafákat láthatunk, lombosfákat, és itt valamilyen lyukaféle, vagy valami szárazságtűrő növény. És a Holdtenger és környékéről néhány képet. A Holdtenger 10-15 kilométernyi szélességű, egyes helyein kevesebb, máshol több, és hosszúsága meg olyan 75 kilométer körül van, és láthatjuk, hogy a partja az eléggé sivár, eléggé szegényes a növényvilága, és a magas sótartalom a vízből, a víz elpárolgásával a part mentén kiválik, különböző kristályokat alkotva. A Golán fennsík, ami sok csatának a színhelye, látható a növényvilága is, hogy elég ritkás ültetvényeket láthatunk. Jeruzsálemről egy távoli kép, az olajfák hegyéről láthatjuk a sűrű épületeket, sűrűn betelepült Jeruzsálemet és kevés növényzettel. Óváros falairól készült ez a kép. Egy másik épület és környéke, itt mondjuk nem annyira az épület a lényeg, hanem a növényeket szeretném bemutatni, tehát itt is az előtérben láthatunk egy datolyafát, itt mellette ez egy olajültetvény, olajfa ültetvény, olajliget, és itt meg valamilyen cédrusok lehetnek, ciprusok, ezek a hosszú, magasra törő örökzöld növények. És itt is ezt láthatjuk, a datoja, illetve az egyéb ilyen pálmafák, a kicsit ezüstös színű olajfák, olajfa liget. És a fővárost, a Tel Avivot, láthatjuk a toronyházakat, az emeletes épületeket, és közte-közte elenyésző a növényzet. tehát ilyen a nagyvárosokban, a fővárosban élők már az Isten adta természetből, Isten alkotta természetből már nem sokat láthatnak, nem sokat tanulhatnak. És láthatjuk ezen a Tel Avivi képen is, hogy az Édenből, az édeni gazdag növényvilágból az évezredek alatt mi lett, de az Isten megígérte, hogy egy új Édent fog adni az emberiségnek, és olyat, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, olyan szép lesz az az Éden, amiket Isten készített az őt szeretőknek. És néhány irodalmat szeretnék ajánlani a témához. Két könyv jelent meg ebben a bibliai növények témakörében. Az egyik Kereszti Zoltán írta, Nézzétek a mező liliomait, és a másikat pedig Fráter Erzsébet írta, a Biblia növényei a címe a könyvének. Fráter Erzsébet is, és a Kereszti Zoltán is, a korábban ő a Vácrátóti botanikus kertnek volt egy kutatója, Kereszti Zoltán, Fráter Erzsébet még jelenleg is, ha jól tudom, akkor ott dolgozik, és ősszel szokott vezetni egy ilyen növénybemutatót a Vácrátóti botanikus kertben, ahol a Biblia növényeiből van egy ilyen telepítés, betelepített rész, azokból, amelyek nálunk is megélnek, azokból a szabadföldön, vagy amelyek szabadföldön nem, akkor van üvegházuk, ott is be tudnak mutatni néhány növényt. Tehát érdemes elmenni egy ilyen bibliai növények tansétára, ezeket egyszer-egyszer megnézni. Tehát ezek a képek, információk erről a botanikus kertről elérhető az interneten, a honlapon, hogyha valaki ezt szeretné megnézni. Köszönöm szépen a figyelmet, és ennyit gondoltam ebből a témából. Hát a Bibliában szereplő növényeknek csak egy töredékéről tudtam szólni, de remélem, hogy azért ez is hasznos volt, és felelevenített bibliai ismereteket.